Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapon az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 3. fejezetének 9. versétől a 19. verséig a következőképpen. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva. Nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítonak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérrontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomdokukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nehéz erre a felolvasott ige szakaszra kimondani azt, hogy ámen, hiszen az ámen szónak az a jelentése, hogy úgy legyen. És ez a felolvasott ige szakasz arról szól, hogy ez a világ micsoda nyomorúságban van. Hát nem ünneprontás, hogy amikor eljövünk ebbe a gyülekezetbe, akkor nem a vízkeresztnek a gyönyörűségéről, romantikájáról szólunk, ahogyan a bölcsek meglátogatták a kis Jézust, Máriát és Józsefet, hanem én az ige választásban ragaszkodtam ahhoz, amelyet egyházunk új év utáni, az új esztendőnek első vasárnapjára rendelt. Pedig hát nem egyszerű vasárnapot ünneplünk most együtt, hanem az ECME által, az Evangélikus Külmisszió Egyesület által már 7. alkalommal meghirdetett vízkeresztül húsvétig tartó akciónak a nyitásaként érkeztünk ide a nagytarcsai gyülekezetbe, és ahogyan ennek a gyülekezetnek, úgy egyházunk minden gyülekezetének a figyelmét szeretnénk felhívni a külmissziónak a fontosságára. Úgy tartjuk, hogy a Jézust meglátogató, a kis Jézus meglátogató napkeleti bölcsek voltak az első misszionáriusok, hiszen ők egy távoli vidékre, külhonba vitték el az örömüzenet, azt az örömüzenetet, hogy van szabadítója a világnak. Ezért is hangzik a külmisszió egyesületnek a mottója így, hogy vízkereszt a külmisszió ünnepe. Miért jöttünk Nagytarcsára? Azért is, mert ennek a gyülekezetnek a lelkészeit úgy ismertük meg, mint akik a misszió iránt elkötelezett emberek. De azért is, mert talán a testvérek számára ez nem annyira ismert, hogy a Népfőiskolának az épületében 1948-tól 50-ig működött a külmissziói intézet. E szerény kis ünnepre emlékezhetünk, hogy 70 évvel ezelőtt vitték el a külmissziói intézetnek a munkatársait és a diákjait, hogy máshol tanuljanak, de addig itt készülhettek a külmissziói szolgálatra. De másfél évvel később magának a külmissziói intézetnek bezárták a kapuit, a működését be kellett fejeznie. Ahogyan a külmisszió egyesületnek is a szolgálatát megtiltották a kommunista rezsim 40 esztendejében. Ennek a gyülekezetnek korábbi lelkésze, akivel már a 100 éves jubileumunkon püspökként találkozunk, Gáncs Péter mondta, hogy a külmisszió egyesületet jegelték, de nem pusztíthatták el. Hibernálták. Amikor utána néztem a hibernálás szónak, akkor egy érdekes dolgot tanultam, vagy olvastam, hogy az alpesi hegyek között van egy olyan rovar, amelyiknek a testében olyan testned van, szinte fagyálóként működik, hogy túléli a telet. Mint hogyha megfagyna, mintha elhalna, de tavasszal új életre kell. Valahogy így van az Isten ügyével is, és így volt a Külmiszi Egyesületnek az életével is, hogy valami erő tartotta a lelket azokban, akik 100 esztendővel ezelőtt elindították a külmissziónak a fontosságát szívre helyezve, a gyülekezetek szívére helyezve, és akik a 40 esztendő jegelése alatt is titokban gépelve adták tovább a külmissziói történeteket egymásnak. Őrizték a lángot, mondhatnánk, nem engedték, hogy a külmissziónak az ügye befagyjon. De ez a 40 esztendő is arról szólt, hogy igenis van, amikor a mi terveink kudarcba fulladnak, amikor az emberi gonoszság gátat vet annak, hogy valamilyen szolgálat, valamilyen munka célt érhessen. És bizony a külmissziónak a története arról szól, amit olvastunk, hallottunk az oltárnál Heródes királynak a dühéről, arról, ahogyan Betlehembe küldte a gatonáit, vagyis arról, hogy ez a világ gonosz. Ez a világ tele van gonoszsággal, gyűlölettel, romlottsággal. És bizony a misszionáriusok is az évszázadok, évtizedek során sokszor váltak a gyűlölködésnek, háborúskodásnak az áldozatává. Egy Molnár Mária, akinek a neve talán sokaknak ismerősen csenghet, ő Pápua Új-Guineában, Pitilú szigetén szolgált, és tudjuk, hogy a japánok végezték ki kegyetlen módon a második világháború végén. Vagy számomra egy nagyon kedves fiatalember, Jim Elliot, aki Ekvádorban a kecsua indiánok között próbált az evangéliummal szolgálni, az örömüzenettel, és amikor már ajándékokat küldtek le egy helikopterről az Akua indiánoknak, és úgy gondolták, hogy talán most már barátként fogadják őket, 1956. január 8-án lemészárolták 3 társával együtt. Jim Elliotnak a híres mondata így hangzik, hogy nem bolond az, aki odaadja azt, amit nem tarthat úgysem meg, azért, amit nem veszíthet el. Vagyis, hogy az örök életért. Micsoda gyönyörű vallomás, de nem feletteti velünk, hogy ebben a világban uralkodik egy erő, egy gonosz erő. És ez a most felolvasott ige szakasz, amit a prédikáció elején hallottak a testvérek, ugyan erre ébreszt rá bennünket, hogy ez a világ gonosz, ez a világ hiába valóságnak vettetett alá. A külmisszió ünnepe, vízkereszt ünnepe, amikor az egész lakott földre gondolunk, a világra, amely Istenhez tartozik, az, amelyik összetartozik ökológiailag is, ugyanarra a vízre, ugyanarra az oxigénre van szükségünk, de összetartozunk ebben a globalizálódott világban most már gazdaságilag is, de hogy visszatérjek az Isten igéhez, összetartozunk, mert valamennyien Isten teremtménye, Isten gyermekei vagyunk. De ezen a mai vasárnapon az Isten igéje valami másra is ráébreszt bennünket, hogy egyek vagyunk a bűnben is. Egyek vagyunk abban, hogy ez a világ romlott, hiába valóságnak van alávetve, hogy ebben a világban nem csak az Istennek az ereje érhető tettem. És talán meglepő lehet a testvéreknek, hogy ezt az igét hozom most elénk. De éppen azért választottam, vagy döntöttem, hogy a egyházunk által kijelölt igével állok most a testvérek elé, ami Pál apostolnak a motivációja volt. Ő a római gyülekezetnek azokat a tagjait szólította meg, akik zsidó hátterűek voltak, és akikben volt egy felsőbb rendűségi tudat, hogy hát ők a választott nép, ők azok, akik Istennek a dolgait világosan ismerik. És azt mondja Pál apostol, hogy nincs senki, aki különbözne a másiktól a bűn kérdésében. Nincs okunk arra, hogy büszkék legyünk, hogy felsőbbrendűnek érezzük magunkat. Pedig valóban a zsidóság sok mindenben érezhette, hogy ők valahol, mint választott nép, elől járnak a többi nemzethez képest. Még egyetemista koromban olvastam Mac Millennek egy könyvét, amelyik így, ez a címe, hogy elkerülhető betegségek, egy orvos érvelései a Biblia jelenlétében alcímet viseli. És ez a doktor arról szól, hogy az ószövetségi rendelkezések, a Tórában megfogalmazott szabályok, amit az Úristen ad a népének a pusztai vándorlás során, a letelepedés utáni időszakra, mind-mind olyan higiéniai előírásokat is tartalmaznak, és olyan praktikákat, amivel nagyon sok minden betegség elkerülhető a számukra. Igen, a zsidóság érezhette akkor úgy, hogy ők előjárnak, hogy ők civilizáltabbak, mint az őket körülvevő népek. Azt mondja Pál apostol, nincs ok a felsőbbrendűségre. Nincs ok arra, hogy a zsidóság büszke legyen. És ugye így fogalmazott, hogy nincs különbség pogányok és görögök között, mert egyetlen igaz ember sincs. És akkor a külmisszió ünnepén vízkereszthez közel ezt tudom hirdetni, hogy a világnak Krisztusra van szüksége. Mindenütt, a világ távoli pontjain, és itt Európában is. És akkor egy kicsit gondoljunk magunkra. Gőgös, felsőbbrendűséggel megáldott európaiakra. Civilizáltak vagyunk, és Krisztusra szorulunk. Nincs okunk a gőgre a kereszténységünkben, sőt, sokszor azt az Istent, akire szükségünk van, kihagyjuk az életünkből. Az igéből első gondolatként hadd húzzam tehát ezt alá, hogy bizony vízkeresztre, igenis a külmisszióra emlékezve aktuális ez az ige, mert a világnak Krisztusra van szüksége, mert Krisztus nélkül a bűnben elveszett. De hadd szűkítsem a kört ezen a mostani vasárnapon, hogy testvérek, személy szerint nekünk, neked és nekem Krisztusra van szükségünk. Néhány évvel ezelőtt a Times magazinnak a levelezési rovatában megjelent egy vita, amelyiknek ez volt a témája, hogy miért ilyen gonosz a világ. És a legmegdöbbentőbb levél nagyon rövid volt. Így hangzott. Tisztelt szerkesztőség, a kérdésre a válaszom, miattam. Maradok tisztelettel G.K. Chesterton. Miattam. Ez a világ nem ő miattuk, nem mások miatt, hanem miattam ilyen gonosz. Ki az, aki ezt a gondolatot most velem el tudja fogadni? Miattam gonosz ez a világ? Hiszen én rendes ember vagyok. Decensen viselkedem. Befizetem az adót, nem? Igyekszem kerülni a csalásokat. Nem állok háborúskodásban senkivel. Eszem ágában nem volt senkire sem kést fogni. Csak gondolatban. Csak gondolatban. És én ezt nem a tréfa kedvéért mondom, hanem azért, mert Jézus beszél erről. Azt mondja, hogy ha így gondolkodsz, hogy rendes ember vagy, akkor nagyon távol állsz az Istentől. Mert Jézus mondja, hogy a bűn nem ott kezdődik, hogy elköveted, hanem ott kezdődik, hogy megfogalmazódik az agyadban. Átsuhan az agyadon. Na, hogyha őszinték vagyunk, ki az, aki azt tudja mondani, hogy én rendes ember vagyok, nem miattam gonosz ez a világ, hiszen nem csak a világ mindenség van alávetve a gonosz hatalmának, az engedetlenségnek, hanem én is, aki persze küzdök ellene, hiszen Krisztusban felismertem, hogy van szabadulás, és hogy naponként vízbe kell folytanom az óemberemet, aki persze megtanult úszni, ahogy a Luther hozzáteszi, naponta kell újra és újra szembesülnöm azzal, hogy nem vagyok mentes ennek a világnak a hiába valóságától. És igenis rajtam is tud uralkodni az az indulat és az az érzés, ami ezt a világot olyan gonosszá teszi. És nem véletlenül fogalmaz a római levélben Pál apostol úgy, hogy 48-szor szól a bűnről. Mert a hallgatóságában, rómaiakban és zsidókban, pogányokban és zsidókban tudatosítani akarja, hogy ez a világ alá van vetve egy negatív erő uralmának, amiből igenis szükségünk van a szabadulásra, szükségünk van Krisztusra. És ugye logikusan felépíti, hogy először az Istennel szemben vétkezik az ember, amikor valamilyen bűnt elkövet, hiszen az Istennek a harmóniájával kerül szembe. Aztán szól a nyelv bűnéről, ami megjelenik a bűneinkben, a vétkeinkben, ahogyan egymást gyilkolni tudjuk a szavainkkal. És aztán majd a testvérek utána néznek az igének, látják, hogy a végén már arról is szól, hogy ez cselekedetbe, erőszakba is torkolhat. Micsoda drámai képet használ az apostol, amikor azt mondja, hogy nyitott sír a tolkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban. Igen, a bűnnek a következményeiről szól itt Pál apostol egészen plasztikus képekkel, ami alól mi nem vagyunk mentesek. Kopernikusnak, a híres középkori csillagásznak, tudósnak az imádsága került a kezembe, így hangzik. Istenem, nem azt a kegyelmet kérem, amelyet Saulnak adtál, aki általa Pállá lett apostoloddá, sem azt, amellyel megajándékoztad remek tanítványodat, Pétert, hanem add nekem azt az irgalmat, amelyel megkegyelmeztél a melletted haldokló Latornnak. Ha az ember őszintén néz az Isten igéjének a tükrébe, akkor bizony ehhez az imádsághoz kell eljutnia. Istenem, bizony rászorulok a te irgalmadra, amit annak a haldokló Latornnak adtál. Ennek a világnak Krisztusra van szüksége, neked, nekem, Krisztusra van szükségünk. Nélküle, az ő szabadítása nélkül belebukunk. És a harmadik gondolata, amit szeretnék az igéből kiemelni, Pál apostol meg is magyarázza, hogy mi az oka ennek a világnak a bűnbeveszettségének, annak, hogy nincs senki, aki igaz lenne, aki ne vétkezett volna, és az elhajlást, a bűn okát így nevezi, hogy nincs istenfélelem. Nincs istenfélelem senkiben. Az istenfélelem szó kicsit megtévesztő tud lenni, mint hogyha a rettegésről szólna. Hamarosan Afrikáról is egy kicsit majd szót ejtünk, és különösen délután édesapámtól tanultam ezt a képet, amit szeretnék a testvéreknek továbbadni, amikor ezt a latin kifejezést, hogy az ismeretlentől való remegés megmagyarázta nekem, hogy ez olyan, mint amikor az oroszlánt megpillantja az impala, az Afrikának az űzikéjének lehetne, szarvasának lehetne nevezni, amikor egyszer csak lemerevedik és lenyűgözi az oroszlának a hatalma, és egy remegés fogja el, mielőtt aztán ugye elfutna az ő támadó oroszlán elől. Azt mondja az Isten igéje, hogy ez az Isten félelem, hogy vedd komolyan az Istent, remegj bele, hogy ő kicsoda, hogy a Szent Úr. Itt ülnek néhányan azok közül, a diákok közül, akiket a Podmaniszki iskolában tanítottam, tanítok. És talán emlékeztek rá, hogy mindig mondom, hogy karácsonykor nem a Jézuska jön, hanem a kis Jézus, aki aztán felnőtt lett, s a világ megváltója, aki életét adta értünk. És pontosan azért mondom és tudatosítom mindenkiben, hogy ez a szent remegés legyen bennünk, hogy ő a világ mindenség ura. Ez az Isten félelem. Nem véletlenül, amikor a Kiskátéban Luther magyarázza a parancsolatokat, mindig ezzel a mondattal kezdi, Istent félnünk és szeretnünk kell. Istennek a szentségét nagyon komolyan kell vennünk, és bele kell remegnünk, és szeretnünk kell. Vagyis azt jelenti, hogy ez az Isten szerethető. És az Isten azért szerethető, mert ő szeretett bennünket. És így értjük meg, hogy ezen az új esztendő első vasárnapján miért döngölt bele bennünket az Isten igéje a földbe, hogy nincs senki, és hogy menthetetlenek vagyunk. Azért, mert ennek a világnak van szabadítója. Az ünnepekben ez harsogta felénk, nem csak a templomban az igehirdetés, hanem a médiának számtalan eszköze, a televíziótól kezdve az írott sajtóig, hogy van szabadító. De a kérdés az, hogy van-e szabadítóm? Van-e Krisztusom? Ugyanis amiről Pál apostol szól, és ez a harmadik gondolat, hogy nem csak Krisztusra van szüksége a világnak, és Krisztusra van szükségem nekem, hanem arra a Krisztusra, akiben nekem személyes, élő kapcsolatom lehet az Istennel. Vagyis nem csak ismernem és hallanom kell Krisztust és Krisztusról, hanem engednem, hogy ő éljen bennem, és én élhessek ő benne. Hogy élő, személyes kapcsolatom lehessen vele. És akkor valóban enyém a menekülés, enyém a szabadulás. Pál apostol ezzel zárta az ige részt, hogy némuljon el minden száj. Nincs, nem lehet kifogás. Elveszett ez a világ. De elnémulsz, meghalod-e Istennek a hívó szavát, hogy de én vagyok a szabadulás. A törvény tükre leleplezi, hogy ennek az egész világnak az élő Jézus Krisztussal való bensőges kapcsolatra van szüksége, különben elveszik Isten ítéletében. De Pál apostol ezt a levelét folytatja tovább, és most egy egyszerű biblia fordításban szeretném olvasni a testvéreknek. Isten ítéletében elveszünk. Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert a törvény nélkül is. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez az Isten ajándéka, amit Krisztus Jézusban kaphatunk meg. Ezt jelenti a megmenekülés. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy elküldted a szabadítót ebbe a világba, hogy van menekülés ebből a hiába valóságnak alávetett földünkről, hogy van szabadulás a bűneinkből, és van bűnbocsánat. Így kérünk, Urunk, magunkért, légy a mi Krisztusunk, és kérünk ezért az egész világért, akiknek rád van szükségük. Engedd, hogy meghallják a te hívó szavadat, s légy azokkal, akik a te hívó szavadnak a tolmácsai, szerte a világ minden sarkában. Így áldunk téged, Urunk, és így könyörgünk magunkért és ezért a világért. Amen. Énekelj!